Szeretettel köszöntök mindenkit. Sorbán Angela vagyok, a Szapienc Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem kutatási osztályvezetője. Köszöntöm Manok István főigazgató urat, köszöntöm Dávid László rektor urat, és köszöntöm Kássa Zoltán professzor urat, aki a Sciencia kiadó igazgatója. Köszöntöm a megjelenteket, köszönjük szépen, hogy eljöttek a rendezvényünkre. Az ACTA Universitatis Sapientiae tudományos folyóiratunk 10 éves. Ennek a megünneplését terveztük most ide az akadémiai könyvtárban. 10 eredményes évet tudunk magunk mögött, hiszen 10 év alatt megjelent rendszeresen 12 sorozat, a folyóirat sorozatai számos nemzetközi adatbázisban vannak jelen, mindösszesen 52-ben, de közéjük soroljuk a Web of Science, a SCIMAGO vagy az Elsevier Scopus adatbázisokat is. A szerkesztőségekben 24 országból elnézést vannak tagok, ami egy nemzetközi tudományos folyóirat esetében, amely ráadásul angol nyelven jelenik meg, nagyon jó hír és természetes. Én azonban itt előjáróban a magyar-magyar szakmai kapcsolatokat szeretném kiemelni, nevezetesen azt, hogy minden folyóirat szerkesztőségében vannak magyarországi kollégák, minden folyóirat lapszámban közölnek magyarországi kollégák, a szakértői véleményeket, folyamatos kapcsolatban vagyunk, így ahogyan összevetettem, 16 magyarországi felsőoktatási intézmény oktatóival, kutatóintézet kutatóival, és ez számunkra egy nagyon nagy megtiszteltetés. Csak úgy megtiszteltetés, hogy ezt a születésnapot az akadémiai könyvtárban ünnepelhetjük, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A magyar-magyar szakmai kapcsolatoknak is egy ünnepe valójában ez a folyóirat, amely az angol nyelven jelenik meg, és szép példája annak, hogy a magyar tudományosság mennyi szálon kapcsolódhat össze. Felkérem Manok István főigazgató urat, hogy tartson köszöntő beszédet erre a születésnapra, és hát át szeretném neki adni a folyóirat egy sorozatát. Fogadja szeretettel!
Köszönöm szépen! Szerintem tudják, hogy mániás vagyok, és ugyan bibliofíliáról nem vagyok éppen híres, mert szeretem a könyvek tartalmát és megfelelődik a formáját. Nekem is van egy mini könyvgyűjteményem egyébként, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Kedves rektor úr, tisztelt igazgató, tisztelt fogóvezető asszony, kedves vendégeink, nagy szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket. Vagy a melegnek, vagy a május második felének köszönhető, hogy nem telt meg most a terem. Ez azért a május második felében, hogy mindenki meg akar oldani mindent, mielőtt még elmennek nyaralni, és ezért aztán minden nap 8-10 rendezvény van párhuzamosan, és a szakemberek így valóban a bőség zavarával küzdenek. Nem akarok hosszan beszélni, bár sokféle gondolat fogalmazott meg bennem akkor, amikor átgondoltam egy kicsit a Sapientia Egyetem történetét, illetve azokat a kiadványokat, amelyeket én ismertem, mondjuk igyekszem természetesen követni legalábbis a filológiai jellegű könyv kiadást és a folyóirat produkciót. Hihetetlen fura érzés, és nagyon jó érzés persze, azt tudni, hogy ma Erdélyben van olyan tudományos műve és tudományos intézmény ilyen értelemben a könyvkiadás külön intézménynek tekintem, amelyik a magyarországi tudományosságnak a nemzetközi esítésében, ismertetésében nagyon aktívan tud segíteni. Azért mondom, hogy ez furcsa érzés, mert ugye koronál fogva én az erdélyi járást azt a 80 körül kezdtem, és bizony a mi sorozatainkban, a Szegedi Egyetem sorozatában, a könyv sorozatainkban elég sok olyan név szerepel, akiket most így 30-40 év elteltével a magyar nemzeti bibliográfiába azonosítunk, illetve a számítógépes authority file-okba, tehát a besorolási adatfájlokba javítunk, mert még emlékszünk, hogy ki milyen álnév alatt publikált Magyarországon, és akkor legalább a szerzői affiliáció megtörténik utólag, és azok a szerzők, akik akkor álnéven könyveket, cikkeket jelentettek meg a magyarországi folyóiratokban, illetve a könyvsorozatokban, így olyan értelemben találkoznak a műveikkel, legalábbis a világhálón és a könyvtári katalógusokban. És most lám, több tekintetben erdélyi testvér egyetemünk tud ilyen lehetőséget felajánlani, ugyanis álnéven, mert senki nem kényszeríti természetesen az álnéven van a publikációval a magyarországi tudósokat, de egy nagyon komoly fórum, olyan értelemben komoly lehetőség, mert azt is kell mondani és azt is kell látni, hogy sokszor akár patinás, hosszabb történelemmel rendelkező magyarországi egyetemeknek nincsen ilyen jellegű sorozata, hiszen a magyarországi egyetemi akták egy jelentős része elhalt, és ugye az a kezdeti lelkesedés, amikor a műnök alakuló kiadók, professzionális kiadók átvették ezeket, elmúlni látszott az idők folyamán, és rá kell jönni, hogy a tudományos könyvkiadás bizony üzleti szempontból a sehol a világon nem rentábilis. Ezt gondolom a kiadó vezetői ezt meg tudják erősíteni, és nagyon fontos tehát ez nekünk, hogy ez egy lehetőség a mi magyarországiaknak is. Arról nem beszélve, hogyha egy tematikus száma, mint ahogy egy kötetben gyakran konferenciák, vagy egy tematikus blokk jelenik meg, tudományos értékelhetősége is úgy lesz igazán jó, hogyha együtt vannak a különböző országokból érkezett szerzőknek a gondolatai a téma körül. Aktát kiadni, ráadásul latin címmel, a 21. század első felébe anakronisztikusnak tűnhet. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megőrizzük ezt a hagyományt, utaljon címébe a komolyságra, az egyetemi hagyományokra, de természetesen azt senki nem várja el ma, hogy latin nyelvűek legyenek a tanulmányok. A lingua franca ugyanígy nekem nem tetszik, és nem azért, mert kevésbé tudok jól angolul, mint németül vagy franciául, az angol nyelv. Persze is változik, hiszen azért ugye azt hallott, hogy angol nyelve jelennek meg, azért számos német nyelvű tanulmány is megtalálta ezekbe a közleményekbe, és hogyha a téma úgy adja, természetesen jobb is, hogyha nem angolul közölnek. Nem mondom, hogy a Temesvári Újság tartalmi elemzését angolul kéne elvégezni, hogyha már egyszer németül jelent meg maga az újság is, és aki elemzi, ha nem tud németül, akkor ne elemezze. Tehát és ráadásul az a közönség, akit ez érdekel, hogy a Bánatet Zeitungban mi van, az jobban tud biztos németül, mint angolul. A hagyomány mellett azért, tehát ez a mozzanat, hogy a tudományos kommunikáció nyelvén jelenik meg, ez már egyértelműen a modernitásra utal, és ebben az irányba visz tovább az, hogyha ezek a folyóiratok, ezek a sorozatok elektronikusan is hozzáférhetők. És majd erről nyilván a következő fél évben remélem döntések születnek, hogy nem csak számonként, nem csak sorozatonként, hanem egyben egy digitális könyvtárban is megjelenhetnek. Éppen elkülönöm mondtam, hogy ez lehet akár az akadémia repozitóriuma, ha már úgy hívják, hogy Magyar Tudományos Művektára, akkor nőjön fel ehhez a szerepéhez, és ezen keresztül is látható legyen. A nagyon fontos, ami elhangzott, hogy a nemzetközi adatbázisokban szerepeljen ez a hivatkozásanyag, ami itt van. Egyébként lehet bármikor a teljes szöveggel is akár eladni is, de általában itt nem annak érte, de legalább szerepeltetik a nagyobb eladók a portfóliókból ezeket. Ez is egy következő lehetőség. És hát nagyon fontos az, hogy az elmúlt 10 évben csak, amióta ugye most 10 éve a laktárnak a 10 éves születésnapjáról van szó, mekkora építkezés látszik az egész mögött. Meg kell, hogy mondjam, hogy irigykedve nézem, amikor egy-egy erdélyi műhely bemutatkozik, hogy olyan értelemben irigykedve, hogy mit hoznak létre, és azért azt is tudom, hogy milyen áron. Tehát sokszor hazai műhelyek sajnálkoznak különböző támogatások hiánya miatt, és amikor összehasonlítjuk, hogy ugyanaz a tudományos kimenet, tudományos kibocsátás, amit létrehoz egy erdélyi műhely lényegében kevesebb támogatásból, akkor ezek az összemérések bizony néha farspirituak, és én csak azt tudom mondani, hogy a Szapiencia Egyetem igenis nagyon büszke lehet erre a teljesítményre, nem csak ugye a folyóiratokra, hanem a könyvsorozatokra is természetesen. És azt meg magam szégyellem, hogy a napi adminisztrációs gondok elsodorják a figyelmet az egyes, például erdélyi műhelyekkel való szorosabb együttműködéstől, mert ember azt hiszi mindig, hogy ezek működnek, de időről időre szembesülni kell azzal, hogy van még mit tenni a kapcsolatok intézményesítése területén. Én azt tudom ígérni születésnapra, hogy számos olyan ponton, ami szerintem előbbre viszi ezeknek a sorozatoknak a nemzetközi ismertségét, meg tudunk lépni olyan dolgokat röviden és költséghatékonyan, amelyek biztos, hogy abban az irányba viszik el, volt, ami a további gyakorlás segítik. Úgyhogy gratulálok, és hát köszönöm, hogy eljöttünk.
Köszönöm szépen főigazgatónak a biztató szavakat a kapcsolatépítés kapcsán is. Most felkérem Dávid László rektor urat, hogy tartsa meg a bevezető beszédét.
Tisztelt és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt a jelenlétével. A 10 éves születésnap, ez valójában egy 17 éves egyetem ünnepli ennek a kiadónak a 10 éves léptét, 10 éves történetét. Azt is el kell mondanom, hogy annak idején 2007-2008 volt az egyetemünk történetében az egyik mélypont. Az a mélypont, amikor megkérdőjelezték, hogy az egyetem betölti a szerepét, egyáltalán akreditálható-e, és azóta fokozatosan csak felfele mentünk, bizonyítottunk, hogy igenis sikeres akkreditációt kapunk, sikeres tudományos műhelyeket tudunk működtetni. Persze azt is el kell mondanom, hogy a Kutatási Programok Intézete, a KPI rövidítve, az nem pontosan azért jött ki, hogy ezt a folyóiratot is működtesse, pedig benne volt az elején, az egész erdélyi tudományosságot szerette volna felkarolni és segíteni. Ez történt a 2000-es évek elején. Aztán kiderült, hogy ez egy elég nagy feladat. Valójában nem egy Szapiencia rendszernek kell ezt alárendelni, és fokozatosan a KPI átvette a akár együttműködésben létrehozott kutatások finanszírozását, pályázatok finanszírozását, könyvkiadó működtetését, vagy a Sciencia kiadó működtetését, és ugye ezt a, ennek a folyóiratnak a kiadását, amely mondhatom nyugodtan büszkeségünk lett, mert hogy ez is mutatja, hogy az egyetem honnan indult, és hova jutott el. Egy gondolattal térjek ki arra, ha ma szeretné létrehozni ma a Sapienza Egyetemet valaki, akkor azt is elmondom, hogy nem lehetne. A törvények már ezt nem engedik meg, mert hogy olyan feltételrendszer van, hogy visszamenőleg 5 évre kell működtetni bizonyos konferenciákat, tudományos eredményeket fel kell mutatni. Tehát egy intézmény ma semmiről nem lehetne létrehozni, mint azt, hogy a 2000-es évek elején létre tudtuk hozni. Ugyanígy hoztuk létre az aktát is. Ugyanígy merült fel ennek az ötlete, hogy egy olyan tudományos folyóiratot kellene létrehozni, amely lefedi a Sapienza Egyetem majdnem minden tudományterületét. Nos, itt azért, ha összeszámolják, azért van 12 kiadás, 12 sorozat, mert hogy Sapienza Egyetem ennyire szertágazó. Néhai rektorunk Tonk Sándor fogalmazott annak idején úgy, hogy akkor tölti be a szerepét az egyetem, ha tudományegyetemként széles szakskálával működik, és lefedi mindazokat a hiányszakokat, amelyeket az addig magyar oktatásban nem találtunk meg. Most ezért van, és ezért tudnak önök megszámolni ennyi folyóiratot, amelyek nem mindegyütt egyszerre indultak, tehát nem mindegyik pont 10 éves, de hát itt egységében azért büszkék vagyunk, hogy ilyen széles spektrumot le tudunk venni, és ugye a 10-valahányadik, 12. kiadástól a második, harmadik, negyedik kiadásig minden jelen van. Nagy számokban mondjak egy pár ilyen dolgot, és azt, amiért nagyon fontos, hogy hova jutottunk el 10 év alatt, az, hogy a 12 sorozatból 7, ez a Mathematica, Informatica, Film and Media Studies, Electrical and Mechanical Engineering, Communicatio, Alimentaria, valamint az Agriculture and Environment esetében elmondható, hogy az elkövetkező 2-3 évben valószínű impact faktorral fognak rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy a CIMAGO besorolásban Q2-s és vagy Q3-as besorolást fognak kapni. Most ez egy roppant fontos történet, mert hogy ez mutatja a fejlődést. Ez mutatja azt, hogy sikerült 10 év alatt felépíteni egy olyan folyóiratot, amely bekerül nem csak nemzetközi adatbázisokba, mert hogy ezt említette a kolléganőm is, hogy hány adatbázisban szerepelünk, és hogy mindjárt mondok az idézettségről, vagy a pár szót, hanem azt is, hogy az impact faktoros saját folyóirat léte, hát jelentősen megváltoztatja az egyetem besorolását, az egyetemen folyó kutatások szóló véleményezéseket, és mindazt, ami tulajdonképpen a Sapienza Egyetem képvisel. Valójában úgy érzem, hogy ezzel a folyóirattal jelezzük azt, hogy a kutatási műhelyek eredményei rendben vannak, és jelzik azt, hogy a kollégáink, mert ő nem a semmiből született, hanem olyan kollégák hozták létre, minden sorozat háta mögött olyan elkötelezett kollégák vannak, akik feltették legalábbis ebben a 10 évben az életük egy jó részét arra, hogy sikeres folyóiratot tudjuk működtetni. Most az is fontos, hogy ugye számos nemzetközi adatbázisban szerepel, de hát három sorozatot, a Film and Media Studies, a Philologicát és a Legal Studies-t a CEO oldalra is feltöltöttük, és jelentős ugye az intézmény letöltések, valamint az egyéni letöltések száma összességében 454 és 157 az utolsó 2 évben. Ez egyetemben azt mutatja, hogy a láthatósága folyóirat láthatósága jelentősen megnőtt, sokan figyelnek már rá, és otthon is tapasztaljuk azt, hogy igen, ennek a folyóiratnak ennek értéke van, sokan jelentkeznek akár cikkel, viszont hát még egyszer emeljem ki azt a óriási erőfeszítést, hogy egy új egyetem létrehozása mellett, sok esetben olyan oktatási lefedettség mellett, amely igazán embert próbáló, mert hogy higgyék el, hogy nem rendelkezünk annyi szakemberrel, annyi tanárral, amennyire szükségünk lenne, tehát jóval majdnem fele alatt vagyunk, és pótolni kell saját, hogy jut idejük arra, hogy ezt is megszerkesszék olyan színvonalon, ami ugye magától beszél, és sikerült eddig eljutnom. Hát én ezúttal is szeretném megköszönni mindannyiunk munkáját, és köszönöm szépen főigazgatónak is azt a támogatást, és az erkölcsi támogatást, meg a gyakorlati támogatást is, ami valójában ösztönzött arra, hogy igen, adott feltételeket meg kell felelni, és olyan dolgot tegyünk az asztalra, amitől büszkék lehetünk. Persze ebben nagyon nagy szerepe van a kiadott működtető igazgatónak is, itt mellettem Kársa Zoltán professzor úrnak, aki már úgy kezdte ezt, mint a szenátus elnök, szenátusunk volt elnöke, vállalta ennek a kiadónak a működtetését, felkutatását, és Sorbán Angél a kolléganőnk is jelentősen hozzájárult ahhoz, amit itt ugye megszámolnak, és hát a tartalmához igazából, mert nem a számokat, nem singer mérjük a tudományt, hanem abban tényleg valós értékes cikkek jelentek meg. És tényleg heterogén, ez mutatja valamennyire a Szapiencia Egyetemnek a heterogén voltját, ugye hát 31 alapképzési szak, 12 mesterképzőszak, 4 helyszín, teljes Erdély hagyják lefedve, hát eléggé nagy intézet, és én köszönöm még egyszer a bizalmat, a jelenlétüket, és mindenkinek, aki ezen dolgozott, sok sikert.
Köszönjük szépen rektor úr beszédét. Most Kársa Zoltán igazgatóra kérem meg, hogy szóljon.
Nagyon röviden a folyóirat történetéről beszélni. Az ötlet az már a Szapiencia indításakor megszületett. Tóm Sándor első rektorunk ötlete volt, hogy itt olyan folyóirat. A cím is tőle származik. Sajnos a legelején a kezdetekben nem volt erre elég energia beindítsák, ez később történt meg, amikor Begantal volt kollégám, barátom, sajt már 6 éve nem lett közöttünk, ő átkerült a Bábes Bajor a Szapienciára, akkor ő vállalta ennek a lapnak a beindítását, a megtervezését és mondjuk a menedzselését is, én is segítettem neki természetesen, és az első sorozat az épp az Alimentária volt, ami 2008-ban már megjelent, a többi körülbelül 6 vagy 7 sorozat 2009-ben, és a maradó néhány az kicsit később, de már mindegyik legalább 4-5 éve megjelenik. És nyilván ez egy olyan folyóirat, ahol ingyen elérhetők a cikkek, a honlapunkon föl vannak töltve. 2013-tól együttműködési szerződés kötöttünk a Degreuter kiadóval, akik támogattak bennünket abban, hogy még jobban látszódjék a lap a világban, menedzselték, náluk is szerepel a honlapjukon, talán így többen eljutnak a cikkekhez, és ugyanakkor elektronikus azonosítót is kap minden cikk, tehát az a DOI szám, ami manapságban minden cikknél nagyon fontos, a szintén tőlük kapjuk. Reméljük, ez a együttműködés továbbra is folytatódni fog. Szeretnénk azt, a folyóiratok nyilván minél érdekesebbek, jobbak legyenek, ezért támogatjuk azt, hogy mindenhonnan küldjenek cikkeket. Nyilván többféle folyóirat van, sorozat van, ahol több cikket küldnek, valahol kevesebbet, például a matematikával dúsnakodnak a cikkekből, elég sokat elutasítanak, másoknál például kevesebb, de minden további nélkül azt kell állítanunk, hogy ez egy siker tulajdonképpen ez a folyóirat, és ezt mindenképpen a jövőben is szeretnénk folytatni. Ennyit egyelőre.
Köszönöm szépen. Most a folyóirat sorozatainak a bemutatkozására kerül sor. Elsőként az Alimentária fog bemutatásra kerülni. Igen, át fogunk ülni. ABC sorrendben az első, de valójában megjelenés szempontjából is az első volt, hiszen az első akta szám az az Alimentária sorozat volt. Megkérem akkor Csapó János professzor urat, hogy mutassa be a sorozatot.
Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Próbálok hangosan beszélni. Kársa Zoltán igazgató úr mondta, hogy ez volt az első folyóirat, és 11 évvel ezelőtt valahol Kolozsváron egy benzinkútnál konspiráltunk. Ő egy kis csomagot adott át nekem, én betettem a csomagtartóba, vittem Magyarországra, ez volt a Szarvétáljának az első száma. És hát azóta egy jó csomó szám megjelent. Úgy örültünk, én azt hiszem az Zoltán nevében is mondhatom mindenképpen, mint hogyha egy gyerekünk született volna, mert hát sokat dolgoztunk azért, hogy ez az első szám megjelenjen. Amikor ezt a kis összeállítást csináltam, még nem tudtam hány perces lesz az előadásom, de most igyekszek egy kicsikét gyorsítani, és egy-két szlájdot ki fogok hagyni. Szeretném bemutatni a szerkesztőbizottságot. Van szerkesztőbizottsági tagunk Magyarországról, Horvátországról, Romániából, Írországból, Görögországból, Svédországból. Úgyhogy elég széles a szerkesztőbizottságnak a nemzetisége. És hát ők segítik az én munkámat. Nagyon sok helyen idéznek bennünket, nagyon sok hivatkozást kapunk rá személyesen, én magam is tapasztalom, hogy amióta a Szapienciában jó sok cikke megjelent, azóta a hivatkozásaim száma szinte meredeken nőtt, és Angela azt kérte tőlem, hogy az utolsó számot biztosan berészletesebben, és az összes többiről ne nagyon beszéljek, most ez a 10. szám. A 10. számban sokat írtunk a Búzalisz kiegészítéséről, például Lizinnel, hogy a Búzalisz kiegészítéséről magas példatartalmú élelmiszer adalékokkal, amivel funkcionális élelmiszereket tudtunk előállítani. Írtunk a magas lizintartalmú kétszersőtről, illetve kekszről, amivel a herpeszírus ellen tudtunk védekezni, ugyanis a lizin antagonistája az argininnek, ami pedig szükséges oda, hogy a herpeszvírus szaporodjon, és ha megemelem a lizintartalmat, akkor tudok valamilyen módon védekezni a herpeszvírus ellen. Egy iráni hölgy három cikket is közölt ebben a számban a szeléntartalomról, a szeléntalaj növénytartalomról, a szelén biokémiájáról a növényekben, közölt egy cikket a polifenol tartalomról, a flavonoidokról. Nagyon sokat beszélünk az utóbbi időben ezekről, mert ezek természetes antioxidánsok és állítólag hatékonyak a szabadgyökökkel szemben, és megakadályozzák a sejtburjánzást a szervezetünkben. Beszéltünk enzimes kezelésről, gyümölcslevek mikroszűréséről, és a két utolsó cikkben pedig beszéltünk a zsíroldékony, illetve a vízoldékony vitaminokról, kihegyezve az időskori táplálkozásra. Nem is gondoltam volna, hogy a vitaminoknak ilyen fontos szerepük lehet, ugyanis bizonyos vitamin túlalkozásával nagyon sokfajta betegséget lehet gyógyítani. Nagyon sok cikkünket letöltötték. Legtöbbet a szelénnel dúsított tej és tejtermékek cikkünket töltötték le, de hát ezen kívül töltöttek le más cikkeket is, időrendi sorrendben itt vannak a felsorolások, illetve nem időrendi sorrendben, hanem olyan sorrendben, hogy melyiket hányszor töltötték le. És a legutolsó számban megjelent vitaminokról szóló cikkünket is már többen letöltötték. Nem tudom, hogy hogy csinálták, de örülök neki, hogy ez így alakult. Egy kis statisztikát szeretnék bemutatni. 10 év alatt megjelent 11 szám, ez összesen 1294 oldalt jelent 93 közleményt, ha ezt elosztjuk, akkor 14 oldal nagyjából egy közlemény. Szerzők állampolgársága magyar, román, román és magyar, szerb, horvát, macedón, ukrán és iráni. És a cikkek témájáról alfabetikus sorrendben csináltam egy kis összeállítást, nem akarom felolvasni, ne féljenek, azért egyet-kettőt kiragadnék. Beszéltünk az élelmiszerekben lévő aminosavak racemizációjáról, a biofilmekről, a kolosztrumról, legyen szó anyáról, szarvasmaháról, keskéről vagy birkáról, az anyatejet mi táplálékot tekintettük. A konjugált linolsavakról, amik a reneszánszokat élik, ugyanis az utóbbi időben ezeknek is nagyon sok egészségvédő hatását fedezték fel. Beszéltük a D-aminosavakról, amik a különböző technológiai beavatkozások során jönnek létre. Írtunk az exopoliszaharidókról, amelyeknek ugyancsak nagyon sok jó hatását fedezték fel az utóbbi időben. A zsírsav összetételt meghatároztuk különböző élelmiszerekből. Írtunk, illetve írtak a kollégák a genetikailag módosított élelmiszerekről, a magas táplálkozási értékű funkcionális élelmiszerekről, a tejsavról, a különböző tejtermékekről, a kancatejet, mint emberi táplálékot tekintettünk. Olvashatunk a kanca kolosztrumáról, a tejéről, összehasonlítottuk az anyatejet, illetve a kancatejet. Kancatej alapon próbáltunk előállítani csecsemő tápszereket. Írtak a kollégák a mikotoxin szennyeződésről, a mikotoxinoknak a közömbösítéséről, detoxikálásáról. Hát, sok mindenről írtunk. Sokat foglalkoztunk a szelénnel, a szelena aminosavakkal, amelyek nagyon fontosak Romániában is, meg Magyarországon is, ugyanis mi szelénhiányos vidéken élünk, és a magyar és erdélyi népesség szelénellátottsága meglehetősen az optimális alatt van. Beszélt, illetve írtak a kollégák a termikus kezelésről, az aminosav összetételéről, a szójáról, a kukoricáról, az ultraviolett fénnyel való mikotoxin eliminációról, illetve az ultraviolett fénnyel történő pasztőrözésről. Sokat beszéltünk a vitaminokról, és hát a legfontosabb élelmiszer növényeink egyikéről, a búzáról. De hát beszéltünk a joghurtról, a prebiotikumokról, a probiotikumokról. Sok mindenről szinte felölelhetünk az egész élelmiszer tudományt ez alatt a 10 év alatt. És akkor itt van a köszönetnyilvánítás, akinek én személy szerint szeretnék köszönetet mondani. Hát elsősorban a szerkesztőbizottság minden tagjának, akik elláttak jó tanácsokkal. A cikkek lektorainak nagyon sokan voltak, a nyelvi lektorainak, a technikai szerkesztőnek, a szerkesztőség munkatársainak, akikkel hát leginkább kapcsolatban voltam, és a legtöbbet segítettek gondjai megoldásában dr. Sorbán Angel, a Szabó Beát, a Szász Köpeci István és professzor dr. Kása Zoltán. Magyarországon, aki nagyon sokat segített, az a feleségem volt, aki még azokat a hibákat is észrevette, amiket én nem. Amikor én azt hittem, hogy ez már hibátlan, ő még mindig talált három hibát, amit a szemünek tudtam jelezni, illetve korábbi munkatársamnak, akivel az első hat számot szerkesztettem, mint úgy hívják, hogy Stanics Judit. Állásra köszönöm a munkájukat, és köszönöm figyelmüket, és várom kérdéseiket. Azt hiszem, hogy 8 percben benne voltam.
Nagyon szépen köszönjük Csapó János professzor úrnak ezt a színes bemutatót. Hogyha van kérdés, akkor arra kérem, hogy tegyék fel. Egyébként a rendezvény után lesz egy borozás, és akkor úgy is lehet beszélni a vitaminokról és a bor jótékony hatásairól az emberi szervezetre és kedélyre. ABC sorrendben haladunk, a kommunikáció következik. Bakor Rozáliát kérem fel, hogy mutassa be a sorozat.
Köszönöm. Nehéz lesz engem filmezni, hova álljok. Folyóirat sorozatunk a fiatal lapokhoz tartozik. 2014 óta jelenik meg az ACTA kommunikáció. Talán nem véletlen az, hogy az első kommunikációs mesterképzésünkkel egy időben született meg ez a lap. Valahol az oktatás és a kutatás kéz a kézben halad az egyetemünkön és a tanszékünkön. Ezt a lapot a csíkszerdai és a marosvásárhelyi kommunikáció szakos oktatók és kutatók gondozzák. Hát meg kell, hogy mondjam, szerkesztőbizottsági tag vagyok. Lapot szerkeszteni nagyon nehéz. Soha életemben azelőtt nem műveltem. Nem hittem, hogy ilyen nehéz munka. Írni is nehéz, de lapot szerkeszteni még nehezebb. Úgyhogy ezúton már az elején köszönetet szeretnék mondani a Ciencia kiadó munkatársainak és a KPI-s kollégáinknak, hogy segítettek ebben a munkában, mert tényleg tapasztalatlanok voltunk, nem tudtuk, hogy honnan kell ezt kezdeni, sehol nem tanították a lapszerkesztés tudományát. Miért kell egyáltalán egy kommunikáció című és témakörű lapot indítani, szerkeszteni? felmerülhet ez a kérdés. Divat szakma azért, vagy azért, mert mindenki most kommunikációból szeretne fejlődni, kommunikációs tréningekre jár, meg a munkaerőpiacon is ezt hangsúlyozzák, hogy a kommunikációs kompetenciákat kell fejleszteni, és a válaszom az, hogy nem. Nem ezért indítottuk a lapot, mert ez egy divatos téma lenne, vagy egy divatos szakma, sokkal inkább azért, mert egy olyan terület, amely Romániában is és Magyarországon is az utóbbi 5-6 évben kezdett intézményesülni. Honnan lehet ezt fölmérni? Honnan lehet fölmérni, hogy doktoriskolák ezekben a témakörökben és ezeken a területeken mostanában indultak. 2010 után. Mesterképzés, szintén doktoriskolák, mesterképzés. Mi úgy képzeltük el a lapunkat, hogy ne csak kutatók és oktatók írjanak benne, hanem a mester is, hallgatóink is. A recenzió rovatunkat 4 év leforgása alatt 3 alkalommal a legjobb, a leglelkesebb és a legjobban író mester is diákjaink gondozták. Mert azt gondoljuk, hogy ennek nem csak egy tudományos szerepe van, hanem egyfajta oktatási szerepe is ennek a lapnak. Tehát írni, szerkeszteni nem csak megtanulni kell, hanem valahol tanítani is kell ezt a dolgot. Így néz ki a lapunk. Lila színű. Évente egy lapszám jelenik meg, és szakmai műhelyekhez kötődik. Leginkább magyar-magyar szakmai műhelyekhez, például a Pécsi Tudományegyetem volt doktoriskolája, illetve mostani bölcsész csapata publikál benne. És nem véletlen, hogy ők publikálnak benne, mert Marosvásárhelyen találkoztunk egy új média konferencia keretében. Tehát a konferenciák azok a lehetőségek, ahol találkoznak a szakmai műhelyek képviselői, és ahol például a lapokat is lehet népszerűsíteni, személyesen lehet felhívásokat intézni a kollégák irányába, hogy publikáljanak benne. Tehát ilyen az új média konferencia Marosvásárhelyen, ilyen a Nagyváradon tartott érvelési és retorikai argumentor konferenciánk, illetve Csíkszeredában most legutóbb a tavaly szervezett Stranger idegen konferencia sok izgalmas cikket jelentett, nem csak az ACTA kommunikáció számára, hanem a social analysisben is, talán majd Misztor Laura kolléganőm mesél majd róla, illetve 3 kötetnyi, konferencia kötetnyi anyag gyűlt össze. Úgyhogy vannak nagyon forró témák, ilyen volt az idegen témája tavaly, ami nagyon sok anyagot jelentett. A mi lapunk fő profilja a digitális kommunikáció. Tehát szívesen fogadunk cikkeket a kommunikáció elmélet általános vonulatairól is. A műhelyeink azonban főként a net generációkkal foglalkoznak, a Z-generációval, a kisgyerekek digitális írás tudásával, az idős nethasználók írás tudásával, az új médiával, ilyen témakörökkel. És hát több országból is vannak szerzőink, Argentinából, Ausztriából, Angliából, Magyarországról, Romániából, illetve a szerkesztőbizottságunkban olyan személyiségek foglalnak helyet, mint Franz van Emeren, a Pragma Dialektika jeles egyik alapítója és jeles képviselője, vagy Mark Döz, a digitális újságírás gurúja Hollandiából. És a továbbiakban arra szeretnénk elindulni, hogy minél több szakmai műhelyt összekapcsoljunk, minél nemzetközibb jellegű legyen, anélkül, hogy ez a magyar-magyar párbeszéd megszakadna. Ezt továbbra is értetni szeretnünk. 2017 óta vagyunk is De Gruyter platformon, úgyhogy a jövőben reméljük, hogy még többen olvassák majd a lapunkat, és szeretettel ajánljuk az Acta Sapientiae kommunikáció lapot azok számára, akik az új média használat, a kisgyerekek digitális írás tudása, a kamaszok telefonnyomkodása, a YouTube videónézők felhasználói szokásaira kíváncsiak, illetve azokra a szakmai vitákra, amelyek ezzel kapcsolatban megszülettek. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönjük nagyon szépen! Következik a European Regional Studies sorozat bemutatása. Ketten fogják bemutatni a sorozat szerkesztő és Muradin János Kristóf, aki egy olyan számot ajánl a hallgatóság figyelmében, ami különösen érdekes kelet-európai téma, a gulág és az elhurcolások története kapcsán. Akkor megkérlek, Miklós, hogy mutasd be a sorozatot.
Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A lapszámunk számára kiporciózott 8 perc bemutatási időt, tehát akkor kétfelé osztjuk Muradin János kollégámmal együtt. Én másfél éve vettem át ennek az Acta sorozatnak a szerkesztését, és ezért úgy gondolom, hogy sokkal helyesebb, ha nem annyira visszatekintek, mint inkább előre tekintek, és beszélek azokról a dilemmákról és azokról a szemléleti kérdésekről, amelyek folyóirat szerkesztése kapcsán, szerkesztési koncepciójának a kialakítása közben fölmerültek. Ugye a maga a cím sugallja, hogy miről szólhat egy ilyen tudományos folyóirat, két kulcsszó van benne, European and Regional, tehát az európai integráció, az európaiság kérdéséről szóló kutatásokat, tudományos megközelítéseket foglalná, összetállalná egyrészt ez alap, másrészt a regionalizmusnak a kérdéskörét. Az nyilván gondolom, hogy világos mindannyiunk számára, hogy e két kulcsszó által lefedett tematika nagymértékben összekapcsolódik. A civilizáció történetnek számos kiváló alakja van, aki kifejtette azt, hogy az európai civilizáció az par excellence, tehát kiváltképpen egy regionális alapokon születő civilizáció, amelyre csak a modernitás ültetett rá egy mai típusú nemzetállami szerkezetet. És az európai integráció e két kérdéskörnek, az európaiságnak és a regionalizmusnak az újszerű összekapcsolódását ismét a felszínre hozta. Ismerjük a Régiók Európája nevű koncepciót, mert a 60-as években Denis de Rougemont bocsájtott szájra. Na tehát ennek a két fogalomnak az összekapcsolása jelzi azt, hogy hát milyen széles témakörben mozoghat egy ilyen címmel működő szakmai lap. Az európaiság tekintetében az európai integráció kérdései, az európai identitás kérdései és az európai egység intézményesülésének a kérdései álltak előtérben. A regionalizmus pedig az európai regionális politikákat, a területfejlesztés, Európai Unióban kialakult technikáját, technológiáját tolná a tematikai előtérbe. Azonban vannak nagyon érdekes területek, átfedések, amelyek nem egyértelműen jelennek meg egy ilyen összetett cím kapcsán, és azt szeretném elmondani, hogy az elkövetkezendőkben tulajdonképpen erre szeretnénk összpontosítani. Egyrészt Európát szeretnénk nem csupán egy intézményrendszernek tekinteni, hanem tulajdonképpen egy mozgó történelmi konstrukciónak, amely identitásokat szül, terem. Másrészt nagyon összpontosítanánk Közép-Európára, a közép-európai térséghez tartozunk, és tulajdonképpen az a sajátos történelmi kérdés, amely megjelenik ebben a számban, mint Muradin János kollégám fog bemutatni, az is tulajdonképpen ennek a térségnek a történetéhez tartozik. Szeretnénk ezen kívül nyilván olyan modern megközelítéseket alkalmazni erre a térségre vonatkozóan, melyeket a szimbolikus földrajz teremtett meg, és nem utolsó sorban továbbra is fent szeretnénk tartani a lapnak azt az érdeklődését, amely eddig markánsan megjelent több tematikus számba. Ez a kisebbségi kérdés és a nyelvi jogoknak a kérdése volt. Ezzel összesen eddig 5 tematikus szám foglalkozott, 2013-ban, 14-ben, 15-ben, 16-ban és 17-ben jelentettünk meg olyan számokat, amelyek egyértelműen és majdnem teljes mértékben csak a nyelvi jogokkal, az identitás és a kisebbség politika kérdésével foglalkoztak. Azonban szeretném elmondani, hogy ki is akarunk lépni ebből a magától adódó körből, amelyhez tulajdonképpen már megvan a szakmai tudományos hálózatunk, hiszen számos konferenciát is rendeztünk Kolozsváron, kisebbségpolitikai és nyelvi jogos témákba, és hát szeretnénk valamiféleképpen a modern regionalizmus és a régiófejlesztés kérdéseihez is egy kissé tudományosan hozzányúlni, ha szabad ezt a kifejezést használni, és külön kiemelnék egy dolgot, amit én alapvetően fontosnak tartok. Ez tulajdonképpen a székelyföldi regionalizmus tudományos megjelenítésének a kérdése, amely nagyon sok aspektusban meg tud jelenni, és amely kimondottan a tudomány területére tartozik, azonban ezen keresztül nem csak tudományt művelnénk, hanem egyfajta nagyon is sajátos erdélyi feladatot látnánk el, hogyha sikerülne tudományos nézőpontból megteremteni azt a szemléleti szakmai alapot, amely segíteni a székelyföldi regionalizmus. De megállok itt, sok mindent lehetne erről mesélni, nem akarom az időt elhasználni Muradi János kollégám előtt, akit akkor kérek szeretettel, hogy mutassa be a European Regional Studies sorozatnak a 7. számát, amely az egyik legolvasottabb és legtöbbször letöltött szám volt. Parancsolj, János!
Köszönöm szépen! Mindenekelőtt szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, és hálás köszönöm az akadémia számára, hogy itt lehetünk, és ezt a mi sorozatainkat bemutathatjuk. Illetőleg köszönöm szépen Angelának azt a kedves meghívást, hogy hát azt mondta, hogy jöjjek most már el én is, és azért erről a számról beszél. Szívem ügye tulajdonképpen, hiszen hát ahogy indul az ember, befejezi az egyetemet, ugye, azok az élet nagyon gyorsan leszaladnak, 3-4 év, nekem még 4 volt, Bologna rendszer nem volt nálunk, és hát akkor egyik puliból ki a másikból be, és utána mihez kezdje fiam, valamit csináljál magaddal. És így akadtam bele ebbe a témába, ugye, a szovjet fogság témakörébe, amiről én azt hittem, hogy ez egy kolozsvári történet, vagy egy erdélyi történet, aztán kiderült, hogy se nem ez, se nem az, még már csak nem is magyar történet, és még már csak nem is kárpát-medencei történet, hanem ez egy egész kelet-európai történet. Kiderült egy óriási adóság, ugye, amivel el vagyunk maradva, hiszen például a holokausznak a felkutatásához képest ez a téma természetszerűleg ugye a 89 előtti tiltások miatt teljes mértékben kívül van maradva. Na most ezen dolgoztunk, és a Szapienci Egyetem, el kell mondjam, hogy szívügyének tekinti ezt a dolgot, a kolozsvári karon, ahol a Nemzetközi Kapcsolatok Európai Tanulmányok szakunk működik, és amelyhez tartozik az aktának ez a sorozata, tulajdonképpen egy nagyon mélyen belásta magát ebbe a kérdésbe, nagyon jó nemzetközi kapcsolataink alakultak ki. Van egy olyan kis fórumunk Miskolc központtal, hogy Kulákutatók Nemzetközi Társasága, a Miskolci Egyetem keretében indult el, és mi is partnerei vagyunk ennek, és ennek keretében született meg egy nagyon szép konferencia, ahol Csehországból, Kárpátaljáról, direkt nem mondtam Ukrajnát, Magyarországról, Erdélyből voltak előadóink, és abból annak egy válogatott kötete az, amit most a kezemben tartok. Úgy kell rá figyelni, hogy ez egy 2014-es konferencia, mert nálunk ugye a front az 1944-ben vonult át Erdélyben, tehát ami 1945 a magyarság nagyja számára ugye a fordulat, az nálunk 1944. És hát gondoltuk, hogy a 70. évfordulót valahogy valamilyen szinten a társadalomban be kell itatni, hogy itt azért elvittek embereket, hát Erdélyből több mint 20 ezer magyar embert hurcoltak el, csak a magyarokra gondoljuk, csak Kolozsváron 5 ezer embert, akikről alig tud ma a város lakossága. És megszerveztük ezt a konferenciát, ami nagyon sikeres volt, és akkor annak a válogatott kötetét tartom a kezemben, és nagyon jó öröm volt látni azt, hogy például a csehországi kollégák is milyen örömmel jöttek, mert hogy náluk se lehetett ezt kutatni. És olyan csodálatos dolgokat hoztak, hogy például a Jan Hornik és Stepán Csernusek szerzőpáros például kimentek a Szovjetunió, ex-Szovjetunió területére, Oroszországba, felkutatták azokat a lágereket, ahol az ő honfitársaik, a csehek, illetőleg hát ugye a Csehszlovákia volt az előtt, tehát és a szlovákok is foglyok voltak Oroszországban, a Szovjetunióban, lefilmezték, körbefotózták, és tudom, egy virtuális gulák túrát hoztak létre, hogy ezekben a lágerekbe be lehet szó szerint tekinteni, olyan fantasztikus dolgok. Na most az az egyik nagy érdeme, többek között ennek a lapszámnak, amit a kezemben tartok, hogy hát tulajdonképpen egyike azoknak a fórumoknak, ami felhívta a figyelmét többek között a magyarországi társadalomnak, magyarországi magyar társadalomnak arra, hogy ezt a témakört egy kicsit szélesebben kell tálalni, és tulajdonképpen a magyar tudományosság felhívta a figyelmét a politikumnak arra, hogy itt az ideje, hogy ezt a port letöröljük erről a dologról. És így született meg az emlékép, bizonyára tudjuk, vagy emlékeznek rá, hogy 2015 és 2017 között ugye a Szovjetunióban húzott politikai foglyok és kényszermunkások emlékévét hirdette meg a magyar kormány, és hát ennek keretében egy csodálatos együttműködési sorozat alakult, ahol a Szapienci Egyetem is részt vett a tudományos munkásságban, és nagyon nagy eredményeket hoztunk. Azt kell mondanom, hogy hát többek között itt ez a lapszám tartalmaz egy rövid konferencia leírást is, amit a Magyarországgyűlés felsőházi ülés termében tarthatunk meg, ami például, ha csak magamra gondolok, hát számomra az egy életre szóló élmény volt. Én például soha életemben nem gondoltam, hogy oda bejutok egyetlen. Na, úgyhogy az az igazság, hogy felsikerült egy kicsit nyitni a társadalom szemét afelé, hogy volt egy ilyen szomorú történet, hogy ugye magyar embereket tízezrével hurcolnak el, és az az igazság, hogy ami szerintem, és én ezzel szeretném zárni, mert szerintem ez egy olyan dolog, amire külön fel kell hívni a figyelmet, hogy az, hogy egy ilyen érdeklődés, akár csak ennek a számnak a mentén, de ráirányult arra, hogy ezeket az embereket elvitték, és hogy minden, majdnem minden magyar család érintett volt, az a néhány túlélő, aki még ma is ott van közöttünk, Kolozsváron is többek között, számukra ez valahol egy elégtétel volt, számukra ez valahol egy a társadalom által nyújtott, hogy is mondjam, nem mondanám kárpótlásnak, mert nem lehet kárpótolni ezeket az elvesztegetett éveket a szovjet fogságban, de azt a gondolatot, hogy a társadalom nem felejtette el őket. Tehát én emlékszem, hogy hogyan fogadták ezt a számot az angolul nem tudó idősebb kolozsváriak, akiket annak idején a Szovjetunió elhúzódott, és akiknek ezeket az írásokat a lányaik, a fiai fordították le magyarra, illetőleg persze magyar kiadványaik is megjelentek, és hogy nekik mekkora öröm volt, hogy ezt megtettem. Most szerintem ez egy társadalmi kötelezettség volt. Tehát ennek a számnak például a megjelenése, ez valahol egy olyan adósság volt, amit le kellett róni. Persze ezzel nem fejeztük be természetesen, ugye hát nálunk ez a téma ez továbbra is kutatás alatt áll, és hát kihasználom gyorsan az alkalmat, Angela, ne haragudj el, hogy annyit is elmondjak, hogy amennyiben Kolozsváron járnak és a Szapienci Erdély Magyar Tudományi Egyetem kolozsvári karát meglátogatják a belváros közelében, a Tordai út elején, akkor ott egy állandó kiállítást láthatnak a szovjet fogságból, hazahozott emléktárgyakból. Az és ez a kötet, ha más nincs is, de ez a kettő önmagában már egy olyan maradandó érték szerintem, ami valahol összeköt az apáink és a nagyapáink társadalmával. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen Morádi János Kristófnak azt, hogy eljött és vállalta, hogy ezt a számot külön bemutatja a hallgatóságnak. Névsor szerint ABC sorrendben a Film és Media Studies sorozat következik. Pető Ágnes professzorasszony nem tudott eljönni, de megkértük az egyik kolléganőt, aki publikál ebben a sorozatban is, hogy bemutassa ezt a sorozatot, Pilner Judit. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a tisztelt jelenlévőket. A Pilner Judit vagyok, a Csíkszeredai Humántudományok Tanszék oktatója, és A film and Media Studies lapot fogom bemutatni. Nem vagyok ennek a szerkesztője. Pető Ágnes a felelős szerkesztő, Bros Jani megint a segédszerkesztő, de nem teljesen esetleges az, hogy én mutatom be, ugyanis több ízben publikáltam, és azokban meg többször kérnek fel lektori véleményezésre alapban. Röviden ismertetném azokat az adatbázisokat, tehát egy szelekció azok közül, a legfontosabb adatbázisok közül, amelyekben a Film and Media Studies szerepel. Ezek között, amelyek a szlájdon láthatóak, a CEOL, a Directory of Open Access Journals, az EBSCO, az EDIC Plus, meg a Nordic Scientific Database, amit kiemeltem ezek között, az az Emerging Sources Citation Index, ami talán a legrangosabb adatbázis, illetve ami specifikusan filmi, és ezért nagy dolog, hogy a Film and Media Studies benne lehet, ez az International Index to Film Periodicals, amely kimondottan filmes szakfolyóiratokat jegyez. 2009-ben indult a lap, a sorozat, azóta 14 lapszám jelent meg, évente egy vagy két lapszám jelenik meg, és összesen Blos Jani Melinda kolléganőm összeszámolta, hogy 133 cikk jelent meg ebben az időszakban. Két lapszámot emeltem ki a megjelenítettek közül, a 2-est, valamint a 9-est, a későbbiekben ezekről fogok röviden szólni. Hogy a számok is beszéljenek, a 2016-os év mutatóit választottam, mint egy olyan évet, amelyben ezek a számok a legmagasabbak voltak. Az oldalbetöltések száma 3091, a látogatók száma 2174, a cikkek letöltésének száma 1036, tehát ez nagyon magas a többi sorozat vonatkozásában is. De nem csak letöltik az olvasók ezeket a cikkeket, hanem hivatkoznak is a cikkekre, tehát nagyon magas ezeknek a cikkeknek a hivatkozottság, az idézettsége is. A Film and Media Studies általában közöl film és média tudományi szakterületeken megjelenő cikkeket. Ezeken belül pedig vannak kiemelt témakörök, és az egyik recenzió, amely a Studies in Eastern European Cinema folyóiratban jelent meg, aktuális perspektívákat nyitó felületként jellemzi a Film and Media Studies-t. A Film and Media Studies-ban helyet kapnak elméleti megközelítések és esettanulmányok egyaránt, és akkor felsorolnám a kiemelt témaköröket, irányzatok, szerzők, műfajok a kortársvilágmoziban, az érzékek mozija, test, kép és hang a posztmédia korában, film és a többi művészet, és akkor itt ki is emeltem az intermedialitást, tehát végül is a folyóiratnak az arculatát, leginkább az intermedialitás, mint a kiemelt témakörök között is kiemelt témakör határozza meg, illetve hibriditás a filmben és az új médiában. És amint a folyóirat címe is jelzi, tehát nem csak filmtudomány, hanem médiatudomány is, tehát nagyon sok cikk jelenik meg új média témában, videójáték, videoklip esztétika, transzmedialitás, színház, virtuális valóság, hogy csak egy néhány csoroljak a felvállalt cikkek között. Ami a formát illeti, kiemelném azt, hogy ezeknek a cikkeknek általában gazdag képmelléklete van, és bizonyos kiadói gyakorlatoktól eltérően, ahol korlátozzák a képmellékletek számát, illetve fekete-fehér megjelenítésre van csak lehetőség. Itt külön érdeme alapnak, hogy annyi melléklet jelenhet meg, amennyit a szöveg igényel, illetve színesek ezek az illusztrációk. Ami a nemzetközi láthatóságot illeti, nagyon magas nemzetközi elismertségnek örvend ez a lap. Előteljes jelenléte van a film és a média tudomány nemzetközi szinterén. Köszönhető ez nagyon nagyon sok mindennek. Köszönhető annak a kutatásnak, ami a Szapiencia kolozsvári média tanszékén folyik. Köszönhető egy olyan nemzetközi film és média tudományi közösségnek, egy olyan akadémiai közösségnek, amely már rendszeresen összejár, konferenciákon találkozik, és Kolozsvára rendszeresen visszajárnak, tehát publikálnak, egy nemzetközi hálózatról beszélhetünk. És megjelentek, illetve megjelennek a szakma neves képviselőinek írásai, és egy néhányat felsorolok közülük, Henry Jenkins, Laura U. Marks, Joachim Beck, Tető Ágnes, Jens Schröter, Yvonne Spielmann. És akkor két lapszámot szeretnék említeni, amelyek jelentős mértékben meghatározzák a lapnak az arculatát. Ezek között az első, a 2010/2 lapszám, amelynek a témája Intermediarities, Theories, History and Practice. Ez egy 2009-es Amsterdamban megrendezett műhely konferenciának az anyagát tartalmazza. Ezt a konferenciát az intermedialitás neves holland képviselői Jeanette Verstraete, illetve Ivo Blom hívták össze, szervezték meg, és meghívottak voltak Yvonne Spielmann, Francesco Cassetti, Tető Ágnes, Jens Schröter, Antonio Somaini, és az ők cikkeiket tartalmazza a lapszám. El kell mondanom azt, hogy ez a lapszám tartalmazza a Tető Ágnes talán legtöbbet hivatkozott cikkét, a Intermedialities in Film, a Historiography of Methodologies. Ennek a lapszámnak is köszönhető, ezeknek a rangos publikációknak is köszönhető, hogy a Film and Media Studies sorozatot az intermedialitás témában a legrangosabb folyóiratok közé sorolhatjuk nemzetközi szinten. A másik lapszám, amit említeni szeretnék, az a 2014-es, 9-es számú lapszám, Rethinking Intermediality in the Digital Age. Ez azért jelentős, mert az International Society for Intermedial Studies a tudományos társasággal együtt, ennek volt a konferenciája, és a házigazda volt a Szapiencia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári színhelye. Ebben a lapszámban olyan témák merültek fel, mint intermedialitás, illetve a kortárs posztmédia kultúra, és az volt a fő kérdés, hogy hogyan érintik a digitális korban megnyilvánuló változások, áthelyeződések, konvergenciák a médium specifikusság, illetve az intermedialitás fogalmait. A konferencián két plenáris előadó volt, az ők cikkeik is megjelentek a lapban. A Henry Jenkins a konvergencia kultúráról, transzmedialitásról beszélt, illetve Joachim Beck a digitális matrix képekről. És a szekció előadók előadásai nyomán elkészült tanulmányok pedig az intermedialitás alakzataival foglalkoztak a művészfilmben, az élőképpel, azaz tableau vivant-nal, az amatőr videókészítéssel, számítógépes játékokkal, illetve helyet kapott a költészet és transzmedialitás téma is. És egy flashmobbal, ami a Rembrandt Égei Őrjára című képét jeleníti meg a kortárs posztmédia kultúrában, ezzel szeretném megköszönni a figyelmet. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Az informatika következik. Kása Zoltán professzor urat kérem, hogy mutassa be a sorozatot, aki matematikáról is szólni fog, mert hogy a matematika szerkesztője nem tud itt lenni. Szász Róbert.
Nem kell megijedni, nem fogok bemutatni cikkeket, de egyet mégis olyan szinten gondolom, hogy mindenki megérteni. Az informatika és a matematika is mind a kettő évi két számban jelenik meg, már a 10. évfolyam lesz ebben az évben, most készül mind a két szám, általában júniusban, vagy decemberben jelenik meg a számok. Nem túl vastagok, mert azok a cikkek nem olyan hosszúak, de körülbelül 100 oldal, de valamikor vastagabb is sokszor. De azt írjuk itt a szerkesztőnek szánt utasításoknál, hogy az informatika bármilyen területével foglalkozik, tehát bármilyen cikket lehet közölni, vagy közlünk is, és sokszor megkérdik, hogy például módszertani cikket, és igen, az kimondottan informatika, de olyan, hogy általánosan, akkor nem közöljük, ami nem informatikával foglalkozik, hanem csak általánosan az informatika csak például. Ebben az nyilván nem közöljük. Ugyanakkor vannak elméleti cikkek, vannak gyakorlati cikkek is, persze innen hiányoznak a mérnöki informatikával a cikkek, mert arra van egy külön folyamatunk a mérnöki informatika, és abban jelennek meg azok a cikkek. Szeretnék elmondani egyetlen egy ebben a legújabb számban egy érdekes cikkről, ami nem hagyományos számításokat tartalmaz, ezt úgy is nevezik angolul, hogy unconventional computation. Ezt egy Christian Kauder nevű Új-Zélandon élő román matematikus vezette, legalábbis az első között volt, aki ezzel foglalkozott, és itt van egy érdekes cikk egy Kolozsvárról, Gyulafehérvárra, nemrég átköltött az egyetemre egy fiatal volt kollégám, egy cikk. A következő. Amikor egy algoritmust írunk és számítógépen programozzuk, akkor nagyon fontos, hogy mennyi ideig fog futni. Ha 1-2 percig az rendben van, ha 10 percig megy a program, akkor már ember ideges. Ha több napig vagy hónapokig megy, akkor már véglegesen nem lehet azt elvárni, hogy valaki azt megvárja. És ezért egy algoritmusnál fontos megmondani a bonyolultságát. Most itt nem például mondjuk ma a számítógépen, ugye egyik gyorsan, másik lassú, hanem úgy nézzük, hogy a művelet, elvégzendő műveletek számának függvényében adunk meg egy számot, a bemenettől függően persze, és akkor ha ez olyan, hogy ki lehet fejlődni egy polinommal, akkor azt mondjuk polinomiális, akkor rendben van, azt meg tudunk mondani néhány perc alatt általában. Ha nem polinomiális, hanem exponenciális, azt jelenti, hogy kettő valamilyen hatványon szerepel például, akkor azt általában a bemenet majd nem tudjuk meg odaírni, hogy az napokig ennek olyan program, ami 2 hetig futott, többi eredmény szolgáltat, de én kivértem, de nem mindenki bírja ezt ki. No, ezért ezek a feladatok nagyon nehezek. Ilyenkor azt mondtuk, hogy megközelítjük a megoldásokat. Na, ebben a számban van egy nagyon érdekes megközelítés, hogy hogyan lehet más módon, nem hagyományos módon ilyen feladatot megoldani. Elmondom a feladatot, hogy néz ki. Ha van n darab számunk, az a kérdés, hogy ezek között van-e néhány olyan szám, amiket összeadva kijön egy adott k szám. Mi az alkalmazásra nem érdekes, maga egy feladat. Ez nagyon nehéz feladat, úgy tud csak megoldani a számok halmazának az összes részhalmazát képezzük, és összeadjuk és megnézzük, hogy van egy megoldás. És itt van a nagyon érdekes megoldása ennek, hogy hogyan lehet ezt megoldani másképpen, technikával. Ugye ma már vannak optikai kábelek, egy optikai kábel egyik végén beengedek egy fényt, a másik végén kijön. Ha a kábel elég hosszú, akkor kicsit lassítja, de tudom mérni, mikor jön ki az a fény. Az a jó ebben, hogy a kábel föl is ne csavarni, akkor is pont úgy terjed benne a fény, mert visszaverődik. Na most akkor, ha azt csinálom, hogy veszem az n darab számot, az első szám, az A1. Veszek egy olyan kábelt, amely lelassítja A1 idővel a fénysebességet, az időt. Alatta egy másik kábel, amely nem lassítja le. És így tovább. A másodikra, a harmadikra. Azt jelenti, az elején beengedek egy fényt, a végén több pillanatban fog kijönni fény, mert minden összegnek megfelelően mind ki fog jönni. Annyit kell csinálni, hogy meg kell mérni, a k-adik pillanatban jött-e fény, vagy nem jött. Megmérem, okay. És pillanatokat megoldottam. Az ötlet érdekes, mert gyakorlatilag még ezt nem lehet megoldani, mert meg lehet, de csak körülbelül, a cikkben azt mondja, körülbelül 30 számig meg lehet oldani, csináltak ilyen berendezés, 30 számig lehet. Ha ez nő, akkor már nyilván nehezebb, de 30 számra is egy klasszikus megoldással ez a feladat, ez nyilván több napig tartalma, amely megoldást, eredményt kapjunk. De nagyon érdekes feladat, érdekes megoldás. Remélem, erre a cikkre nagyon sokan fognak hivatkozni, és nagyon fel fogja dobni a lapunkat. Ugyan a szerző, most egy másik cikket küld be, és nem sokáig meg fog jelenni, amelyik a úgynevezett mély tanulás, ez a mesterséges intelligencia egyik kulcsszava, hogy úgy tanítunk meg valamit, hogy azt mondjuk neki, hogy itt vannak valamilyen tárgyak, ugye régen azt mondtuk, hogy megadjuk a jellemzőiket, csak azt mondjuk, hogy na, akkor döntsd el, hogy ez az vagy nem, ez alma vagy nem alma. Most nem mondjuk meg ezt, azt mondjuk, hogy Itt egy fénykép, ez Jonathan Alma, ez Golden Alma. Csak ő a számítógép programban megtanulja, tanítjuk, megtanulja, beadunk neki egy Alma gépét, és megmondja, hogy mi. Ha nem jó, akkor megmondja, hogy mi volt az, és így szépen tanul. Önmagának tanul, és akkor ide után tudni fog érni a dolgokat, tehát tud csoportosítani majd. Itt az informatikáról. A matematikáról, mikor két napban megkérdeztem a főszerkesztőjét, Szász Robertet, hogy mondja egy érdekes cikket, amiről beszéljek itt. Azt mondta, hogy minden cikk érdekes benne. Na, de ezzel kapcsolatban mondok egy rájellemző történetet. Amikor a egyetemi tanári állásra vizsgázott, akkor ugye nálam az a szokás, hogy be kell mutassa a kutatási témáját, beszéljen a cikkeid eredményeiről, és mik a tervei. Akkor szépen elmondta, hogy csillagszerű függvényekkel foglalkozik, ne szépen hangzik igaz, de matematikai fogalom, és elmondta a dolgot. Szóval a rektor úr, aki ott volt a bizottságban, mérnök lévén, mondta, jó, hát mondjál valamit, hol lehet az alkalmazni? Robert kiúszta rá, azt mondta, hogy ez önmagában is szép. Ilyen a matematika. Ennyit szerettem mondani.
Köszönjük nagyon szépen. Ez önmagában is szép, ezzel együtt a matematika az egyik legelismertebb sorozatunk, amely a CIMAGO-ban, a Web of Science-en és az Elsevier Scopus-ban is szerepel már. Lassan a vége fele közeledünk, a filológika következik. Megint csak egy nagyon sikeres lapszám, a matematika és a filológika, ugye két nagyon különböző tudományterület. Pirner Judit főszerkesztő asszonyt kérem, hogy mutassa be a sorozatot.
Hát ennek már a szerkesztője vagyok. Három lapszáma van a filológikának. 2009-ben indult az irodalomtudomány és a nyelvészet lapszám, tehát az egyes, illetve a kettes. Az egyesnek jó magam vagyok a szerkesztője, Ruhász Karád Úrok, a kolléganőm, mert szerkesztem a Csíkszeredai Humántudományok tanszéken. A nyelvészet lapszámot Ajton Zsuzsanna és Tankó Enikő kolléganőim szerkesztik szintén Csíkszeredában. A harmadik lapszám később indult, 2014-ben, és a Vásárhelyen szerkesztik Sárosi Márkirosz Krisztina kolléganők. Nagyon sok adatbázisban szerepel, itt most a két legfrissebb adatbázist emelném ki, amire nagyon büszkék vagyunk, az egyik az Elsevier Scopus, a másik pedig a CIMAGO. Ezen kívül pedig szerepel ugye a CEOL-ban, a Directory of Open Access Journals, EBSCO, ERIC Plus, stb. Még ezen kívül nagyon sok adatbázisban. Eddig 22 lapszám jelent meg, 242 cikket számlálunk, és szintén a 2016-os mutató szerint 2692 oldalbetöltés volt ebben az évben, 1998-an látogatták a lapszámot, illetve a lapszámokat, illetve 719-en töltöttek le cikkeket. A sorban bemutatnám a három a lapszámot, tehát az egyes az irodalomtudomány, kiemeltet, általában irodalmi témákat fogadunk, kiemelt témaköreink pedig, és ezek a kiemelt témakörök konferencia témák szerint szerveződnek általában, narratív identitás, irodalom, tér és kulturális emlékezet, magyar-román, magyar-angol irodalmi és nyelvi kapcsolatok, imagológia, nemzeti sajátosságok, sztereotípiák, a saját és a másság, idegenség viszonya, identitás és alteritás, kisebbségi lét, kisebbségi irodalmak, határon túli magyar irodalom, erdélyi vajdasági magyar irodalom, határ és identitás kérdései. A nyelvészet lapszám kezdetben mindent magába ölelt, ami nem irodalom. A nyelvészet mellett pedagógiát néprajzolt sztereotípia kutatással foglalkozó cikkeket, később pedig megerősödött a nyelvészeti profil a következő témakörök mentén, elméleti és alkalmazott nyelvészet, nyelvpedagógia, kultúra és nyelv kapcsolata, valamint fordítástan. A harmadik lapszám pedig a kultúratudományok, az előbbiektől eltérően, amelyek kizárólag angol nyelvűek, ez az angol és német, tehát két nyelvű lap. az interdisziplinaritás jellemzi, befogad irodalmi nyelvészeti és fordítás tudományal foglalkozó cikkeket, általában közlésre felszólító felhívások alapján érkeznek, begyűjtik be a kolléganők a cikkeket. Ennek a lapszámnak a célkitűzése a Kárpát-medence kulturális és tudományos élete, illetve tágabban a nemzetközi tudományosság felé nyitás. És akkor egy néhány példát hoznék tematikus lapszámokra, tehát hogy ezek a témák voltak meghirdetve a közlésre való felszólításban. 2015-ben Translation Bridging the Gap Between Cultures, 2016-ban Social Cultural Implications of Translation, illetve 2017-ben kulturális témájú, továbbá fordításhoz és terminológiához kapcsolódó, illetve a nyelvészet és a kultúra kapcsolatát taglaló tanulmányokat váltak és kaptak. Ami a nemzetközi láthatóságot illeti, szintén örömmel kell elmondanom, hogy nagy nemzetközi elismertségnek örvend ez a sorozat is, nemzetközi részvétellel, és itt is beszélhetünk egy hálózatról, ami már az eddigi gyakorlatok alapján kialakult. A szakma neves képviselőinek írásait olvashatjuk a lapszámokban, az egyesben közölt Neil Baldwin, Donald Morse, Kállai Géza, Abádi Nagy Zoltán, Tilman József Adalbert, Rén István tanár úr. A második lapszámban közölt Kövencsök Zoltán, illetve Jopi Lerszer, a neves imagológia kutató. A hármas lapszámban pedig közölt Biro Béla, Benn Attila, illetve Imre Attila, az erdélyi tudományosságnak a képviselő. És akkor egy néhány nemzetközi konferenciát soroltam föl, amelyeket évről évre szervezünk a Csíkszeredában, angol nyelvű vagy angol-magyar-román többnyelvű konferenciákat, 2010-ben a Discourse Culture and Representation, 2012-ben a Discourses of Space, 2013-ban Cultural Identity and Authority in Time, 2015-ben Homo Viator, 2016-ban Discourse and Culture and Representation konferenciának a második kiadása volt. És akkor ezeknek a konferenciáknak a nyomán elkészült tanulmányokat közöljük a napokban. Ami az arculatunkat illeti, tehát elmondhatnám, hogy az interdisziplinaritás jellemzi a filologika lapszámait, az interkulturalitás, illetve hangsúlyozottan a kelet-közép-európai sajátosságok képviselete a nemzetközi szférában, a képviselete annak, akik vagyunk, amiről és ahogyan gondolkodunk Európának és a világnak ebben a szegletében. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen, és akkor az utolsó sorozat következik. Nisztor Laurát kérném szépen, hogy a Social Analysis sorozatot mutassa be.
Tisztelt jelenlévők! A Social Analysis akkor az a lap, amelyik learatja a 10 éves jubileumnak a babérjait, ugyanis még nem egy 10 éves lapról beszélünk, hanem egy 7 és fél évesről, ugyanis a utolsó lapszám az jelenleg készül. A történet a lapnak elhangzik, hogy 2011-ben alakult meg ez a sorozat, és 2011 és 16 között évi két lapszámmal jelentünk meg. 2014-ben ez egy összevont számot, egy összevont tematikus számot jelentett. 2017-től, tehát azzal együtt, hogy a De Bruyter tagjai, Open tagjai lettünk, évi egy számot jelentettünk meg. Ez azt jelenti, hogy tartalmilag 5 vagy 7 tanulmány, illetve egy recenzió jelenik meg a Social Analysis lapban. Hogy miért csökkentünk, illetve hogy miért változtunk, erre néhány szóval szeretnék beszélni. A lap profilja, ugye hát a nevéből is kiderül, a Social Analysis, tehát egy társadalomtudományi lap, hát a csíkszeredai társadalomtudományi tanszéken működtetjük, ahogy tetszik, ott van a konyhája lapnak, ez azt jelenti, hogy azért egy picit inkább szociológia, mint másmilyen társadalommal tudomány, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy olyan piacon kell alapot fenntartani, amely viszonylag telített. Ez azt jelenti, hogy Romániában rengeteg szociológia témájú lap van, olyan egyetem is van, hogy három szociológiai lapot is működtetnek, tehát eléggé nehéz minőségi anyagot szerezni, annál is inkább, hogy akkreditációs követelményként ma már úgymond idézőjelben nem éri meg hazai lapokban publikálni, hát jó, hogyha az ember minél rangosabb és külföldi lapokban publikál, és akkor innen kellett egy kiutat találni, hogy akkor milyen legyen ez a lap, hogy meg is érje, érdemes legyen működtetni, és még szerzőket is lehessen bevonzani. Ez azt jelenti, hogy egy interdisziplináris társadalomtudományi lapot céloztunk meg, ami Közép-Kelet-Európára fókuszál. Ez nem azt jelenti, hogy csak olyan témájú cikkeket jelentettünk meg, amelyek ennek a térségnek a sajátosságaival foglalkoznak, hanem ez azt is jelenti, hogy megpróbálunk kapcsolatokat működtetni, illetve bevonzani olyan szerkesztőket, vendégszerkesztőket, akik valamilyen közép-kelet-európai egyetemen, tanszéken, műhelyen aktiválnak, és ők így egyúttal népszerűsítik a lapot, illetve hát szerzőket is, témákat is hoznak be. Ami egy újítás, és amihez próbáljuk tartani magunkat, az az, hogy az összes többi, legalábbis romániai szociológiai témájú lap nagyon erős empirikus irányultságú. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan visszadobják azokat a tanulmányokat, amelyek nem valamiféle kemény, jó esetben kvantitatív módszertanon alapulnak, és akkor mi megpróbáltunk ezen egy picit túlmenni az elemzések irányába, tehát hogy teoretikus anyagok is megjelenhessenek, illetve elemzés jellegű, nem feltétlenül empirián alapuló cikkeknek is teret engedünk. A szakletorálás folyamata, nem tudom, nem nagyon esett ma szó erről, de azt mondom, hogy ezt mindenik lapról elmondhatjuk, hogy ez a Double Blind Review rendszer működik nálunk is. Az említett telített piac miatt ez egy rendkívül nagy probléma a social analysisnél, hogy hogyan vonzunk be szaklektorokat, akik időt, energiát szentelnek arra, hogy elbíráljanak cikkeket, amihez ugye a social analysis tekintetében sokszor nem elég csak egy-két szóban reagálni, hanem egy hosszabb elemzéssel kell alátámasztani azt, hogy miért jó, vagy miért nem jó, vagy miért helyén való, vagy miért nem helyén való az illető szerzőnek a probléma felvetése. Példák lapszámokra én hármat ragadtam ki a mai alkalomra. 2014-ben egy összevont antropológia számunk volt, Bodó Juliannak, kolléganőnk a vendégszerkesztésével, ami közép-kelet-európai témájú antropológiai eszmefutatásokat tartalmazott, úgy magyarországi, mint más közép-kelet-európai szerzők tollából. A 2015-ös szám, ez valahogy legközelebb áll hozzám, ugyanis ezáltal éreztem azt, hogy egy picit tényleg újítottunk, hiszen egy olyan témát boncolgattunk, amivel mindenki foglalkozik, és ez a lassúság, vagy ha úgy tetszik, a gyorsaság problémája, hisz ez volt igazából a gyorsaság problémája volt lassú szempontból megközelítve. Ugye közhelyszerűen szoktuk ezt mondani, hogy ma milyen gyorsan élünk, nincs idő semmire, és akkor ezt hogy lehet társadalomtudományi szempontból tudományosan megragadni, és erre egy lapszámot hoztunk létre Tamás Dénes kollégám vendégszerkesztésével, és itt mi is büszkénk vagyunk arra, hogy Lars Hölnes, aki a lassú technológia filozófiáját alkotta meg, igazából elvállalta azt, hogy egy diszkuszióját megjelenteti ebben a lapban, és erre mi is nagyon büszkék vagyunk, de hát a legtöbb tanulmány nyilván itt is arról szólt, hogy a digitális technológiát lehet-e, vagy ha igen, akkor hogyan lehet lassul hangolni. És elhangzott a mai nap már az Idegen Stranger című konferencia, amelyet a tavaly szerveztünk, és ennek a konferenciának néhány anyaga bekerült ebbe a social analysis folyóiratba, egy nemzetköziesebb lapszám formájában. Hogyan tovább, mit tervezünk? Hát szeretnénk a tematikus számokat fenntartani, de emellett azért nem csak tematikus számokat létrehozni. Mind a kettőnek van előnye és hátránya. A 2018-as, tehát az idei lapszám, az egy tematikus lapszám, a közegészség és a szociálpolitikák témáit közelíti meg. A 2019-es szám, és azt hiszem, hogy mind a kettő példa egyúttal arra is, hogy hogyan jelenik meg az interdisziplinaritás a lapban. A 2019-es lapszám, hát ugye az, azért súrolja a történelmet. A nemesség és az újranemesítés Közép-Kelet-Európában lesz a lapszámnak a témája, és egyúttal egy együttműködés és egy vendégszerkesztés a Lengyel Tudományos Akadémiával. A 2026-ban viszont nyitott lapot, idézőjelben szeretnénk szerkeszteni. Nem szeretnénk ugyanis azt az üzenetet közvetíteni, hogy csak témák mentén írhat valaki a lapban, tehát a 2020-as az valószínűleg sokkal heterogénebb anyagot fog jelenteni majd. További terveink nyilván a népszerűsítés, tehát hogy minél több adatbázisban megjelenni. Szerkesztőbizottságot bővíteni, erre jó lehetőség a vendégszerkesztések esete, illetve hát a szaklektoroknak a bevonása, illetve az említett problémáknak a haladása szerepel a terveink között. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, köszönjük szépen! Ezzel befejeződött a sorozatoknak a bemutatása, tehát csak már a zárszó következik. Én nagyon szépen köszönöm a szerkesztőknek az igényes bemutatókat. Köszönöm szépen a hallgatóságnak a figyelmet. Azt hiszem, hogy sikerült tolmácsolni azt, hogy van a Szapiencia kutató műhelyeinek mondani valója angol nyelven, a nemzetközi publikációs térben, magyar-magyar hálózati, kutatói hálózatokon, kelet-európai tematikákról. Köszönjük szépen a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának, hogy minket befogadott erre a születésnapi ünnepségre, és hát ha születésnapot ünneplünk, akkor azt kell mondanunk, hogy Isten éltesse a folyóiratot, Isten éltesse a szerkesztőket, a szerzőket, a lektorokat és mindannyiunkat. Most mindenkit egy pohár borra invitálunk, és lehet közben beszélgetni felmerült témákról és minden egyébről, ami adódik. Köszönjük szépen mindenkit!
Akkor ezt csinálják. Jó, köszönöm, nagyon szépen, és elnézést.